Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik, aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa, aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó Forma 1-es szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót üdvözölhetem. Szervusz, Karesz!
Szia!
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam neked, hogy nagyon régen beszélgettünk egymással, hiszen versenyszámokat tekintve 3 verseny is eltelt az utolsó beszélgetésünk óta, ami azért sok. Én viszont, hogyha a naptára nézek, akkor csak 3 hét, és túl vagyunk az év első tripla versenysorozatán, és hála a jó Istennek nem úgy alakultak a versenyek, mint ahogy ezt mi számoltuk, hiszen túl vagyunk egy francia és egy dupla osztrák nagydíj, vagy egy Steyr és egy osztrák nagydíjon. A francia nagydíj, hála jó Istennek, izgalmas volt, de szóval tényleg, én sokot is kaptam, hogy egy olyan francia nagydíjat néztem végig, ahol ébren voltam az egész versenytáv alatt. A Steyr nagydíj az, hát ezen átlagos, és a most utoljára megtartott osztrák nagydíj az nem volt annyira rossz. Beszéljünk ezekről a tripla hétvégékről. Neked hogy tetszettek ezek az elmúlt versenyek?
Hát nekem alapvetően mind a 3 futam tetszett, már csak azért is, mert ahogy mondod, azért ez megkeverte itt a lapokat, sőt mostan már nagyon úgy tűnik, hogy majdnem, hogy egyértelműsítette is bizonyos értelemben az idei szezont. De hát most, ha a franciára visszatérünk, mint a 3 futamból az elsőre, ugye ott mindenki rettegett attól, hogy ugyanolyan unalmas versenyt produkálnak, mint az előző 2 volt, ugye tavaly nem volt, de a 18-as, 19-es futamról beszélünk, amikor Le Castellé visszatért, és hát különösebben nem okozott izgalmat senkinek az ott produkált 2 futam, és ezt lehetett valószínűsíteni, hogy valami hasonló történik idén, és ehhez képest egy kifejezetten parádés versenyt láttunk, ami nagy részt annak a Red Bull taktikának, vagy stratégiának volt köszönhető, hogy kimerték hozni Verstappent még egyszer, és hát ezzel némi rizit, nem is kis rizikót vállaltak, de ugyanakkor ugye aki mer, az nyer alapon, lehetett csak ennek nekiállni, és ők mertek, és a végén még nyertek is, ami nem mindig szokott összejönni, de most úgy tűnik, hogy nagyon együtt áll a csillagzat a Red Bullnak, tehát az autó is jó, a motor is jó, Verstappen nagyon beérett, mint versenyző, nem, gyakorlatilag nem tud hibázni, csak nagyon keveset, vagy ritkán, és a Red Bull stratégiái is a topon vannak, mert ki tudnak találni ilyen figurációkat, amik aztán hozzák az eredményt, mint ahogy Perezzel is, ugye a múlt az első osztrák, vagy ausztriai futamon ügyesen előre hozták a pilótáikat.
Igen, tehát azt nyugodtan lehet mondani, hogyha nagyon pikírtan akar az ember fogalmazni, akkor tulajdonképpen azt a szivatást, amit megkapott a Red Bull Barcelonába, azt most visszaadta a Red Bull a Mercedesnek, mert ugyanúgy szivatták meg a Hamiltont Verstappen által, egy meglepő box kiállással, mint ahogy, amit tett a Mercedes, ez egy abszolút a fricska visszaadása volt, hogy effektív, hogyha azt veszük, akkor igen, egálban vannak. Azért volt ennek ezért egy vajszínű árnyalata, nem ennek a sztorinak is azért egy kicsikét, legalábbis én így gondolom. De hogy gondolod?
Hát egyrészt ez is, amit mondasz, meg hát tényleg az a jó csapat vagy csapatvezető, aki a hibákból tanul. Tehát, hogyha kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, és hát ugye nagyon csúnyán néznek. És azért is fura, hogy gyakorlatilag a Mercedesen vissza lehetett ezt venni, ezt a revansot, mert hát ők maguk tudhatták volna a legjobban, hogy miről szól ez a történet, és mégis úgy döntöttek, hogy ők nem cserélnek, vagy hát bizonyos értelemben kivárásra lovagoltak. Ugye ezt is meg lehet félig meddig érteni, mert azért nekik volt egy pár olyan versenyük a múltban, amikor bejött ez a taktika, hogy végig futották a futamot, ugye a török nagy díj ott volt, vagy ami egy szenzációs győzelme volt ugye a Hamiltonnak, hiszen ott meg pont azzal szivattak meg mindenkit, hogy nem cseréltek kereket, még mindenki arra várt, hogy úgyis bejön majd, és akkor visszaesik, de nem, és az első helyen be tudta tolni a járgányt, valami 44 kört, vagy mennyit ment azokon a gumikon, és már szakatokban voltak, és mégis célba ért. Most ez a taktika nem jött be, mert annyira elfogytak a gumik, meg annyival frissebben jött a Verstappen hátulról, hogy egyszerűen most az tök mindegy, hogy az utolsó körbe előzi meg, vagy akár csak az utolsó kanyarba a győztes, akkor is győztes, és elmondhatja magáról, hogy milyen fantasztikusan működött a kitalált stratégia, és hát a győzelem az, az ő nevük mellé kerül meg a 25 pont. Ugye voltak ilyen sikerek már a múltban, a Menzel 87-es Silverstone-i győzelme hasonló volt, ugye hazai közönség előtt szétszették az angolok az arénát, hogy a Schumachert, amikor Ross Brown a magyar nagydíjon 98-ban verseny közben állította át három cserére, ugye az volt az a híres mondás, vagy kérdés, hogy tudsz-e menni 19 kört kvalifikációs szinten, mondta, hogy igen, akkor belefér még egy kerékcsere, és dur, meg tudták verni az akkor nagyon erős McLaren Mercedeseket. Tehát ez egy-kétszer jól is elsülhet, nyilván ez nem egy állandó recept, és kell hozzá ez a konstelláció, hogy egy elképesztően jó, gyors és koncentrálni képes pilóta, és egy nagyon jó autó, amivel ezt meg is lehet csinálni, ami nem esik szét, vagy... És szerencse is kell hozzá, tehát hogy senki nem áll az utatba, éppen nem tartanak föl, nincs még egy safety car, vagy bármi egyéb, ami ugye csúnyán tudja alakítani adott esetben egy versenystratégiának a sorsát. Ez most mind nem történt meg, és hát Verstappen egy szenzációs győzelmet aratott.
Említetted azt, hogy mennyire fantasztikus formában van a Verstappen, amit abszolút adok. Ha egy picikét jobban belegondolunk abba, hogyha Bakuban nincs ez a defekt, akkor ez Zsinórban 5 győzelem a Verstappennek, viszont így Zsinórban 5 győzelme lett a Red Bullnak, és itt a GP Shopnak a Facebook oldalán... Igen, és ugye a GP Shopnak a Facebook oldalán mi szoktunk, legalábbis én szoktam csinálni rengeteg saját készítésű mémet, és ott fel is tettem azt a kérdést, hogy vajon azok a Forma 1-es szurkolók, akik ideig a 7 évet végig plüszkölték, hogy mennyire unalmas a Forma 1, mert ugye a Mercedes folyamatosan egymás után nyeri a versenyeket, vajon mikor kezdenek el most már a Red Bullra panaszkodni, hogy mennyire unalmas a Forma 1, mert most ugye a Red Bull nyeri folyamatosan a versenyeket.
Ugyan erre gondoltam én is most, hogy egy kicsit így végigpörgettem az utóbbi pár futamot a fejemben, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy ugye az volt a nagy örömünk az év elején, annak ellenére, hogy ugye ott meg egy kicsit ilyen Hamilton felé billent még a mérleg nyelve, legalábbis a győzelmeket tekintve, hogy hát itt egy izgalmas szezon, nagy csata lesz belőle, egyik versenyt nyeri Hamilton, másik versenyt Verstappen, és akkor, mint mondjuk annak idején egy ilyen Prost-Senna, vagy Schumacher-Häkkinen, és akkor az milyen izgi lesz végig. Na most ehhez képest ugye kezd az a trend bejönni, amit itt említesz, hogy nagyon jó, vagy nem nagyon jó, de hát valami változatosság legalábbis, hogy nem a Mercedesnél is zsinórba a futamokat, de ez meg már-már kezd megint olyan értelemben unalmassá válni, hogy most annyira domináns lett hirtelen a Red Bull, hogy hát tényleg, hogyha az a balszerencsés defektje nincs csak Verstappennek, akkor már rettenetesen elhúzott volna a világbajnokságban is, félig meddig szinte biztosra is mehetne, hiányzik neki az a 25 pont kétségtelen, de hát akkor is ugye, akkor meg a Perez behúzta azt az egyetlen győzelmét, tehát azt lehet látni, hogy most ellépett minden tekintetben, gyorsaságban, állóképességben, meg szervezettségben is a Red Bull a Mercedes-től, ugye hát mindenfélére hivatkoznak ugye a Toto Wolffék, hogy mi nem jó az autón, a gumimelegítés, meg a, hát ennek folytán a tapadás, stb. Hát ez egy olyan probléma, amit ugye meg kell oldani. Akkor az összes csapat valami hasonló problémával küzd, csak halmozottabban. Tehát biztos el tudja mondani a Sauber Alfa Romeo is, hogy nem tapad, meg nem melegszik, meg hát ugye velük senki nem foglalkozik, tök mindegy, hogy most szegény Kimi Räikkönen a 12. helyen ért célba, vagy a 11-en, vagy ne egy is, ne néha szeret egy pontot. De amikor a WBC-ért való harcról beszélünk, hát itt minden futamnak különös jelentősége van, és ugye azt lehet látni pont ebbe a hármas blokkba, hogy itt nem nagyon volt idő semmit se kitalálni, Tehát rögtön jöttek Le Castellet-ből Spielbergbe, itt ugye két hetet lenyomtak, apró módosításokra persze mindig van mód, de hát ez egy olyan hármas hétvége volt, amire a Red Bull különösen jól felkészült, ugye a Wolf meg is jegyezte, hogy kamionszámra hozták az új alkatrészeket az autóra. Hát nyilván erről szól a fejlesztés, hogy valamit kitalálunk, legyártjuk, ugye tesztelni nem nagyon van mód, mert nincs teszt, de ezek szerint ezek a dolgok, amiket felszereltek a Red Bullra, ezek működőképesek lettek, és hát nagyon nagy kérdés, hogy a Mercedes most föl tudja elvenni, vagy föl akarja még venni a kesztyűt az idei szezon tekintve, mert ugye azt mindig mindenki emlegeti, hogy igazából már a 22-es kocsikat kell tervezni, meg lassacskán építeni, hogy egy teljesen új szabályrendszer szerint induló 22-es világbajnokságra megfelelő módon föl tudjanak készülni. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Red Bullnak ez egy elemi prioritás, hogy végre ők legyenek azok, akik megszakítják a Mercedes veretlenségi sorozatát, és ebben a turbós érában, ami ugye félig meddig, ha nem is a turbó miatt, de az autótervezés mikéntje miatt véget fog érni 21-ben, ők lesznek az egyetlen csapat, aki a Mercedes mellett még be tudott húzni egy WBC-met egyénibe, meg konstruktőrbe egyaránt.
Nagyon-nagyon jó felölelted azt a kérdéskört, amit szeretnék most érinteni. Csak kicsikét én távolabbról indítok, hogy bízom benne, hogy tényleg lesz az idei évben még egy csavar. Ugye, hogyha megnézzük Bahrain-ot, hogy hogy indult, ugye? Kezdődött a tesztekkel, a Mercedes végig sírta a teszteket, de fejfej mellett indult el a Red Bull és a Mercedes egymás mellett. Majd ugye Barcelona után úgy arról beszélgettünk, hogy hát valószínűleg a Mercedes ledolgozta a hátrányát, begyűrte maga alá a Red Bullt, és nagyjából mondhatjuk azt, hogy a birodalom visszavágott, visszatért minden a régi kerékvágásba, hiszen láttuk azt, amit láttunk, hogy a Hamilton tényleg, én azt kell mondjam, hogy azon a hétvégén, a versenyen játszadozott a Verstappennel, mert úgy szivatta meg, ahogy ő akart a tükörből tolatva. Ezért is volt, mondom, jó fricska például ez a Le Castellet-i viszontszivatás, mert azért szerintem ott betalált. Na most ugye Totónak is ugye leesett azért a tízfilléres, hogy itt most a Red Bull most egy olyan lépés előnyben van, amit ha most még nem lépnek rá időben, mert azért ugye annál a pontnál vannak, amikor már a 22-es autókon már rég nagyon kéne dolgozni. És a 21-es autókon már annyira nem kéne dolgozni, hiszen általában ez örökérvényű törvény a Forma 1-be, hogy általában június-július környékére érik el a fejlesztési csúcspontjukat a Forma 1-es autók, teljesen független attól, hogy milyen következő év jön, teljesen független attól, hogy lesz-e szabályváltoztatás, nagymértékű, kisléptékű, tök mindegy. Na most ugye a Toto Wolff már azért itt a második, vagy hát a zsinórban ötödik pofon után, ami azért valljuk be őszintén, még ott Monakóban egyáltalán nem volt közük az élen folyó csatába, Bakuban még úgy csak-csak elporoszkáltak ott közel a Red Bullhoz, viszont Le Castellet-ben is itt a két Red Bull ringi versenyen, tehát nagyjából tehát közük nem volt, és onnan látszik az, hogy nem nagyon volt közük az élmezőnyben való csatározás, hogy a Hamilton sem sírta tele tulajdonképpen a Team Radio-t egy verseny alatt, hogy jaj, Toto elment, elfogytak a gumiaim, és akkor utána megy még 30 kört, és a végén, végelőtt két körre megfutja a verseny leggyorsabb körét, a 28 körös használt, kemény, lassabb keverik gumikkal. És a Bottast előrengették az utolsó versenyen, hogy akkor jó van, fiam, akkor legalább akkor menjél te egy picikét előre. Hát, ha neked ugye valami sikerül, és akkor ő foggal, körömmel összevakart magának egy második helyet. Tehát most tényleg nagy bajban van a Mercedes, abból a szempontból, hogy Toto Wolff kijelentette, hogy oké, rendben van, gyerekek, jönnek a újítások, és akkor Silverstone-ba visszavágunk, nem kicsit, de nagyon. Úgyhogy ezért is várom kimondottan nagy érdeklődéssel a Silverstone-i hétvégét, meg más dolgok miatt is, de majd erről beszélünk egy kicsikét később. És igen, igazad van abból a szempontból, hogy ugye most mindenkinek le van kötve az energiája, hogy eldöntse azt, hogy most akkor 21 vagy 22. És mi azt elárulom a kedves hallgatóknak, hogy mi beszélgettünk egymással a telefonon az osztrák nagy díj után, és én azt mondtam, hogy figyelj, Kareszper, ugye, hát, aki nem tudná, azoknak gyorsan elmondom, hogy te vagy a magyarországi Ferrari Forma 1 rajongóknak a bíborosa, tehát tulajdonképpen ugye te egy ortodox Ferrari szurkoló vagy, és én megjegyeztem, hogy mondom, figyelj nekem, ti nagyon-nagyon gyanúsak vagytok, mert nagyon-nagyon el vagytok ti ott tűnve, ott a középmezőnybe, egy rossz kvalifikációval, aztán most tényleg megint mind a két pilóta zseniálisat alkotott a versenytempó terén, de mondom, figyelj, gyanúsak vagytok nekem, ti olaszok, mert ti nagyon-nagyon elsúnyogtok ott a farvizen, viszont szerintem ti már lehet, hogy sokkal korábban dolgoztok mindenki előtt a 22-es autókon, és lehet, hogy nektek 22 márciusban viszont ez egy akkora nagy erőlépés, mint lásd annó mondjuk 2009-ben, ugye a McLaren és a Ferrari az utolsó pillanatig, az utolsó verseny, utolsó kanyarjáig folytatták a kiélezett versenyt, miközben mondjuk már egy Honda, már a 2009-es autón már másfél évvel korábban elkezdett dolgozni. És azt mondta, hogy oké, gyerekek, most szopunk még egy extra évet, viszont cserébe, viszont akkor Habzsidőzsi lesz 2009-ben. És Habzsidőzsi lett 2009-ben, igaz, Brown GP név alatt, hiszen akkor már a gazdasági világválság beleköpött a levesbe. Úgyhogy én azt akartam csak ezzel mondani, hogy itt tényleg valóban előcsalogatták a Mercedesből azt a presztízsharc, mert ugye a Toto azért, hát hogy mondjam, nem lennék én például most az elmúlt öt versenyen, nem lettem volna Toto Wolff asztala. Mert az szentség, hogy szanaszéjel vert volna engem, de ettől függetlenül szerintem a Toto Wolffban most lehet, hogy azért azt a presztízsharc dolgot ez felébresztette benne, és azt mondta, hogy oké, gyerekek, még egy picikét még toljuk meg az idei autót, és a jövő évi autón dolgozunk egy kicsikét kevesebbet, és lehet, hogy ez akár, plusz ugye az, hogy a Red Bull is ugye el akarja vinni ezt, ahogy te mondtad, már csak azért is az év végéig, lehet, hogy ennek az lesz a vége, hogy lesznek nevető harmadikok, akár egy Ferrari, vagy egy most már egy parádés harmadik helyeket szállító McLaren.
Hát, az meg annyira zsákba macska én szerintem, mert ugye itt egy totálisan új szabályok lesznek. Persze mindig úgy van azért, hogy a nagy csapatok fognak továbbra is az élen állni, mert nekik vannak a legjobb embereik, meg a anyagi, meg minden egyéb forrásai. Tehát nem gondolnám azt, hogy a hirtelenjében a ház fog építeni egy szenzációs autót. De ahogy ugye emlékeztettél rá a Brown GP-vel kapcsolatban, de az ott mégiscsak egy Hondából nőtt ki, tehát ott is annyi pénz volt, amennyi nem szégyeltek, már pedig nem szégyelték még tényleg 2008 előtt. Itt is a nagy csapatoknak most költségsapka ide vagy oda, mégiscsak többek a lehetőségeik, mint a középmezőinek vagy a kis csapatoknak. De ettől függetlenül, hát megkeveri majd a lapokat ez a 22-es szabálymódosítás, és egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk az a 4-5 csapat, amelyik igazából szóba jön, mint világbajnoki esélyes, hogy ott azon a gruppon belül nem fog nagyon markánsan változni az erőviszony meg a felállás, mert lehet, hogy tényleg a McLaren lép elő egy fantasztikus autóval, vagy akár a Ferrari, meg hát ott van a Red Bull, Mercedes,
Alpin, mert ugye a többieket én azért nem sorolnám oda, mert ugye azok fiók csapatok, tehát hát ha az anyacsapatnak jól sikerül,
Igen. Igen, az Alpin vagy az Aston Martin, meglátjuk majd, hogy melyik bírja a szuflával, vagy ki tud előlépni egy igazán érdekes koncepcióval, de nyilván ezekkel a csapatokkal kell továbbra is számolni, és az lenne jó, hogyha mondjuk 3 vagy 4 csapat tényleg fej-fej mellett küzdve tudna a bajnokságban részt venni, és nem lennének túlzottan domináns csapatok, vagy csapat egy darab.
Ahogy mondtam, túl sokat beszélgettünk itt az élmezőnyről, akkor picikét akkor nézzünk az élmezőny mögé, és azért ejtsünk egy-két elismerő szót a parádézó McLarenről, és azon belül a parádézó Lando Norrisról, mert hát Danny Ricciardóról ezt nem tudom elmondani. Tehát zseniális Norris, és még továbbra is kiábrándított Daniel Ricciardo. Annak ellenére, hogy Le Castellébe hozta a kötelezőt, beállt, befutott Norris mögött. Annak ellenére, hogy nagyot mentett a második osztrák nagydíjon, egy elbaltázott időmérő edzés után valahogy oda egerészte magát, kicsikét a pontszerző mezőn, tehát a pontszerző pozíciók közepére. De ettől függetlenül ez a fiú, ez nem az igaz, és én attól féltem egyébként én ezt a Daniel Ricciardót, hogy az, hogy folyamatosan ilyen hatalmas az olló közte és a Norris között, és már nem az első alkalom, hogy olvasok, vagy most is olvastam tőle nyilatkozatokat, hogy tudja, hogy mi a gond, érti, hogy mi a probléma, egész egyszerűen ő jól is érzi magát ebbe az autóba, de képtelen azokat a dolgokat megcsinálni ezzel az autóval, amit a Lando Norris meg tud csinálni, tudja, látja, hogy hol nyeri, hogy nyeri, miként nyeri az időt, ő ezt nem tudja megcsinálni, és én attól féltem ezt a nagyon-nagyon szimpatikus és egyébként piszok gyors pilótát, hogy belekerül egy olyan lelki válságba, és egy olyan önmarcangoló elveszett spirálba, amibe belefutott Sebastian Vettel 2018-ban, és talán, mint hogyha most kezdene most vagy kimászni belőle, vagy már megbékélt azzal, hogy ennyi volt a teteje, és már előrébb nem fog menni. Szóval féltem én ezt a Ricardot, hogy el fog veszni ott valahol a mélységben.
Hát erre nagyon nagy az esély, és minden jel erre mutat, tehát egyszerűen ő nem tud, még önmagá, jó, hogy egy-egy jobb versenye van, de általában ugye ezek is ugye fényévekkel van lemaradva a saját csapattársához képest, meg igazából nem tényező most ő már a mezőnyben. Már az, hogy tényleg befut-e 6., 7., 8., tehát egy Ricardo szintű figura, aki korábban ugye győzelmekért harcolt, meg pole positioneket szerzett, tehát amikor egy ilyen ember ugye egy kategóriával lejjebb csúszik, és a csapattársa viszont ott van gyakorlatilag már a kapujában annak, hogy egy kis szerencsével idén versenyt fog nyerni, mert ez simán bekövetkezhet akármelyik futamon, hát akkor miről beszélünk? Tehát ugye van köztük szerintem legalább 10 évnyi különbség, ráadásul ugye a Ricardo az most volt 32 éves. Most nem azt mondom, hogy eljárt felette az idő, mert hát 32 évesen még Forma 1-es szinten se lehet azt mondani, hogy valaki már idős, de már abszolút az idősebb generációnak a tagja, ugye pár évvel fiatalabb mindössze a Hamilton, Vettel, nagy öregeknél, amikor Alonso, persze, most meg Kimi a két öreg papa, ha úgy vesszük, de hát ők meg szinte még egy előző érának a szereplői, csak még valahogy itt maradtak egy kicsit. És a Ricardo inkább ebbe a Hamilton, Vettel társaságba kéne szerepeljen, és úgy, ahogy a Vettel is azért kikopott ebből a elit klubból, hát most nagyon úgy néz ki, hogy a Ricardo, ahogy említetted, ugyanez a sorsa, és én nem látom, hogy ebből hogy fog kikeveredni, mert ugye ez egy ilyen dupla spirál ráadásul, nem elég a saját baja, meg hogy nem tudja hozni a magától, meg a csapat által elvárt eredményt, hanem ott van egy ilyen fiatal gyerek mellette, aki versenyről versenyre tündököl, és az viszont a Norris szinte minden versenyen jobbat fut, mint az előző. Tehát mindig okoz valami meglepetést, gyakorlatilag az, hogy pont szerző az alap, de hát már a dobogón is ugye viszonylag rendszeres vendég, és akkor egyáltalán ilyen szánakozva jegyezzük meg, hogy hát igen, ott van nagyon szimpatikus Ricardo, aki valahogy látott jobb napokat is, hát megint nem jött össze neki. Na. És akkor ezzel el is van intézve, tehát majdnem, hogy szót sem érdemes rá vesztegetni, mert ugyanaz, mint a középmezőnek a többi ilyen kicsit szürkébb figurája, hogy hát lefutnak egy futamot, ilyen-olyan eredménnyel befut valahányadik helyen, de hát nincs szerepe a futamban, nincs ott a sztárok között.
Én ugye említettem, hogy te ugye elkötelezett és lelkes, és tényleg jobban rosszban kitartó, egy igazi rajongója vagy már évtizedek óta a Ferrari csapatnak. Ugye beszélgettünk egymással korábban, kicsikét eltérően értékeltük a Ferrari-nak az idei teljesítményét. Én továbbra is azt mondom, hogy én sokkal többet kapok ettől a Ferrari-tól, mint amit én vártam az évelején tőle. Te hogy gondolod? Mert én továbbra is adom ezt a véleményemet. Tehát szerintem annak ellenére, tehát általában most ugye az elmúlt 3 hétvége is hogy telt el, egy kicsit kiábrándító szombat, viszont egy vidám vasárnap. És egyformán tudja Leclerc és Sainz is hozni a jobb helyeket. Ha az egyiknek nem megy, akkor megy, akkor ugye a másiknak. Tehát, hogy nagyjából egy szinten mozognak, hajtják egymást előre, amiből a csapat profitál, és én azt kell, hogy mondom még egyszer, hogyha egészében nézem, hogy hol volt ez a csapat például tavaly, ahhoz képest az idei év, az szerintem az minden elvárást felülmúl, annak ellenére, hogy nyilván egy Ferrari-ról beszélünk. De te mégis hogy értékeled az eddigi vitézkedését a Scuderiának?
Hát, ugye én úgy vagyok azért egy kicsit vele, hogy amíg korlatilag se a dobogóval, se a győzelemre, se a pláne a VB címre, ugye semmi esély, az mindig csalódás. Persze ez lehet azért árazni úgy, hogy az, tudja az ember a maga helyét, vagy a csapat helyét, és kétségtelen, hogy egy kis előrelépés azért látható a tavalyi évhez viszonyítva. Ugye most az, hogy volt két pole positionjük, az félig meddig ilyen szerencse dolga volt, ugye, mert mindkét időmérőt idő előtt le kellett fújni, de hát akkor is egy kis szépségflastrom és löklet elmondhatja magáról, hogy már 9-szer indult az élről, de hát ezek olyan sokat nem hoztak a konyhára, és való igaz, hogy szinte látványosabb az, amikor nem szerepelnek túl jól az időmérőn, és ehhez képest azért a futamon egész jól megállják a helyüket. Tehát ugye a csúcspont idáig a Sainz második helye volt Monakóban, de hát Monakó az mindig egy nagyon speciális helyzet, tehát azt, nem azt mondom, hogy ki lehet venni a pakliból, de hát úgy kell elkönyvelni, ahogy van. És a többi pályán ezt egyébként ugye meg is mondták rögtön, hogy jó, Monakó, azt tudják, hogy miről szól, és hát majd jönnek újra a szenvedős versenyek. De hát, hogyha most ezt a szerencsétlen francia nagydíjat megnézzük már, mint Ferrari szempontból szerencsétlen, hát az tényleg zokogni való volt, ahol egyre inkább csúsztak hátra, és nem is tudom, 11. 14. helyen végeztek, tehát Mazepin, meg nem tudom, egy-két ilyen figura volt mögöttük. Tehát, hogy ez a szörnyű ebben a helyzetben, hogy jó, most Spielberg egy kicsit jobban feküdt nekik, ugye ez egy rövidebb pálya, mondjuk kanyar itt sincs túl sok, meg azért elég gyors, de ettől függetlenül jól teljesítettek. Tehát akkor előtte ott volt az a nagyon szánalmas francia nagydíj, most jön a Silverstone, ami ugye megint egy gyors pálya, a magyarban megint reménykedhetnek. Tehát ugye egy jó autónak, vagy egy jó világbajnoki szereplésnek mindig az a záloga, hogy minden futamon jól kell szerepelni. Tehát persze, hogy nem lehet minden versenyt megnyerni, de az, hogy az legalább az esélye meglegyen arra egy csapatnak, vagy egy versenyzőnek, hogyha ha nem is az első két sorból, de mondjuk egy tisztességesebb, hogy legalább bejut a Q3-ba. És akkor onnan már még könnyebb egy kicsit ugye előrébb vergődni, csak kiesik egy-két ember, vagy egy-két elbaltázott kerékcsere miatt, meg tényleg nagyon ügyesen mennek. A Sainz is most nagyon valahogy ráérzett erre az autóra, és számomra is egy kicsit meglepő módon jobban teljesít, mint amit úgy az első pár futam után vártam tőle. Na, ő például képes volt meglépni azt a szintet, amit a Ricardo eddig nem.
Egyetértek.
Tehát ő alapvetően ugye meglepetéseket is okozott már azzal, hogy edzésen is jobb volt a Leclercnél, tehát hogy előbbről indult, néhány helyen csak ugyan, de mindegy. De hát ugye a Norris meg a Ricardo között már az időmérőn is sokszor 10 helynyi különbség van, tehát azt nem is lehet szinte behozni versenyen, vagy csak nagyon extrém körülmények között. És a versenyen is a Sainz tényleg most ezt a taktikát például, amit kitaláltak, ez ugye egy teljesen más taktika volt, mint a Leclerc, és ez működött jobban, de egy taktikában is mindig ugye ott van az a borzasztó nagy feladat, hogy ezt végre kell tudni hajtani. Tehát amit kitalálunk a versenymérnökkel, nyilván körre lebontva szintre, hogy mit kell produkáljak, X gumin, milyen köridőket, hogyan kell ügyesen megoldani az előzéseket, lekörözéseket, és ő ezt hibátlanul hozta most az osztrák nagydíjon, és ugyanez a helyzet állt ugye elő, hogy nem volt más választása se a csapatnak, mint a Mercedes esetében, hogy a kvázi másodszámú pilótát azt megkérték a főemberüket, hogy engedje előre, mert így jönnek ki jobban a dologból, hát ha még ugye meg beéri a következő előttük lévőt. Tehát tényleg lehet mondani, hogy van oktimi elégedettségre, de mindig azt szoktam azért mondani, meg gondolni, pláne, hogy hát egy Ferrari szinten az ő elvárásaikkal, hagyományaikkal ez még mindig azért egy hármas alá kétszer, hogyha jó indulatú vagyok.
Mondom, én teljesen máshonnan látom én ezt a dolgot, hogy tényleg, hogy én 19-től veszem, tehát az egész folyamatot, mert ugye 19 az volt a legalja, tehát és ugye onnan effektíve csak fölfele lehet emelkedni. Én úgy gondolom, hogy 19 óta ez érdekes, fordulatokat vesz, hogy szerintem az egy javulgat, tehát fölfele lépked, tehát ugyanez, mint a például a McLarennek volt, ugye 15-ben ugye összeálltak a Hondával, első évben nem jött a csoda, oké, rendben van, első év, oké. Második évben megindult egy kicsike kis ugye felemelkedés, de aztán utána ugye megint jött egy brutál visszaesés, aminek a vége ugye az lett, hogy akkor egymástnak ajtót mutattak a Honda és a McLaren egymásnak, és akkor ugye utána jött az Alonso kérésére ugye a Renault, és akkor már az a Renault-s, Alonso-s évvel már azért megindult ott valami fölfele, következő évben ugye megint egy lépéssel fölfele, tehát ugye lépésenként megy előre is a McLaren, és én most én ezt a egy lépés előre látom a Ferrari-nál. Teszem hozzá úgy, hogy mondom, tehát 19-ben már tudták azt, hogy ez az autó, ez kuka. Ez elég nyilvánvalóan kiderült, hogy itt már csak toldozgatni, foldozgatni kell, hogy ne legyen annyira kuka az autó, hanem ezt a kukát kényelmesebben, jobban lehessen vezetni, jobban megbízom benne a pilóta, de az tudva levő volt, hogy ami most rossz, abból most olyan túl nagy csodát már nem tudunk, tehát ebből a szarból nem tudunk nagy várat építeni, viszont csak úgy toldul, tehát fényesítgetni tudjuk a szart. És nekem ezért mondtam azt, hogy nekem ti nagyon-nagyon gyanúsak vagytok, hogy tehát borítékolható volt a súlya ennek a csapatnak, a sebessége, és látva azt, hogy tulajdonképpen meg van kötve a kezük tavalyra, meg idei évre, akkor miért ne lehet azt mondani már, mindenkinél korábban azt mondani, ugyanúgy, mint anno ezt a Honda tette, talán 2007-ben, vagy valahogy így, ahogy utólag így kiderültek, hogy már ők több mint egy évet dolgoztak rajta, három különböző gárda dolgozott egymástól függetlenül három koncepción, amiből ugye az egyik lett ugye az a nyerő, amivel a Ross Brawn hülyére verte a világot. Tehát, és ugye azt ne felejtsük el, ugye még akkor, ha időben meghozzák idejekorán, látva, hogy oké, gyerekek, ez nyugodjon meg mindenki, ez nem szar, ez ennyit tud, akkor miért ne lehetne az, hogy amikor abban az évben, hogyha idejekorán lépnek, amikor még nem érvényesek a költségkorlátozások, már akkor idejekorán azt mondja a Scuderia, hogy oké, gyerekek, tudjátok mit? Engedjük el a francba ezt az egészet. Innen úgysem fogunk tudni jelentősen előrelépni, és nem fogunk tudni előre jutni abba a pozícióba, amit elvárnak tőlünk. Vállaljuk be most a kritikákat, tegyük oda a bal orcánkat is, tegyük oda a jobb orcánkat is, viszont mosolyogva fogunk majd ebből az egészből kijönni 2022 végén.
Figyelj, ez is elképzelhető, csak hát erre nincs semmi garantia. Mert azért ugye, ahogy az előbb is itt boncolgattuk, hogy ez a 22-es év egyelőre egy teljes lutri, és majd meglátjuk az első teszteken, vagy az első futamokon, hogy kinek sikerült a 22-es szabályokat a legjobban adoptálni és feldolgozni, és a saját javára fordítani, de ez egy teljesen jogos szenárió, amit gondolsz, hiszen a utóbbi három év azért ugye arról szólt, hogy egyszerűen nem tudtak előre lépni, és hát ugye persze ennek fényében kérdéses, hogyha most három évig nem tudtak egy nyerő autót, vagy egy közepesen jó autót összerakni, mi a garancia arra, hogy csak hogy mások a paraméterek, meg centiméterek, hogy ez jobban fog sikerülni jövőre, de hát bízunk benne, hogy valami nagy ötlet szállja meg őket, és akkor a Ferrari is nagyon méltó módon legalább ott van a kihívók között, vagy azok között, a csapatok között, akik eséllyel szállnak ringbe, és legalább mondjuk egy-egy futamgyőzelem kinézhet a számukra, mert mind a két pilótájuk is megérdemelt, hiszen a Leclerc ugye a szenzációs 19-es év után gyakorlatilag akármilyen jó futamokat produkál is lesz, aztán ötödik meg negyedik, hát ugye neki az lett volna a logikus folytatása a két győzelemmel tartított első Ferrari szezonjának, hogy tovább nyer és már a VB címért küzd, ehhez ahogy ugye szokták mondani, most legalább kettő karakter erősítő évet kell letudnia, és hát ugye Együtt sírunk, együtt nevetünk című produkcióból most az Együtt sírunk című fejezetet teljesen kiismerítik, hát reméljük, hogy majd a nevetés is megint porondra kerül.
Pozitív értelemben?
Hát igen, és nem csak saját magukon fognak nevetni.
Mert ugye nevetni mindenféleképpen lehet így is, meg lehet úgy is.
Igen, meg grimaszolni hozzá. Tehát biztos dolgoznak Maranellóban, és ezt ugye egyelőre nem fogjuk megtudni, hogy ugye most sokkal jobban le lehet árnyékolni, meg nagyobb a titkolózás, mint régen, mert azért emlékszem, hogy a 70-es, 80-as, 90-es években még mindig megjelentek mindenféle ilyen híresztelések, meg titkos fotók, meg hasonló kis ilyen kirecskék, hogy áll az új autó, hol tesztelgettek. Ez valahogy teljesen megszűnt. Ugye egyrészt tesztelés nincs, hát nem is lehet nagyon titkos fotókat készíteni, és hát feltételezem, hogy bent a Ferrari gyárban meg olyan borzasztó nagy a szigor, hogy onnan aztán senki nem fog kicsempészni adatokat, vagy fényképeket, vagy terveket. Úgyhogy hát meg kell várjuk mindenképpen a jövő telet, dél végét, amikor beindul az új szezon. És hát én is azt gondolom, hogy ebben az évben már, ha nem jön össze egy olyan futam, ahol nagyon sok a kieső, meg eső van, meg biztonsági autó, de ugye láttuk tavaly is, hogy voltak ilyen versenyek, és hát nem Ferrarik nyertek, hanem Gasly nyert, meg Perez nyert. Tehát ahhoz is ott kell lenni legalább a második sorban, hogy amikor az elsők kiesnek, akkor te tudjál nyerni.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy megosztottad velem a gondolataidat. Nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, örültem neki, és arra biztatlak, és nem csak téged, hanem a kedves hallgatókat is, hogy találkozunk legközelebb a következő podcast adásunkban. Ne felejtsetek el követni minket a Google Podcaston, az iTunes-on, az Amazon Music-on, a Jézus Mária, annyi van, hogy már felsődöm, a Deezeren, a Spotify-on, és persze a GP-shopnak a honlapján is, a blogra rákattintva a rádió műsor menüpontot kiválasztva, tudjátok, nem csak a mai, hanem a korábbi beszélgetéseket is visszahallgatni. Karesz, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velem.
Nagyon örültem.
És kívánom a legjobbakat. És kívánom neked, köszönöm szépen, és kívánom neked is, és a kedves hallgatóknak is a legjobbakat, de abból kétszeres adagot. Köszönöm, szevasztok!
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Mai adásunkat és a korábbiakat visszahallgathatod a Spotify-on, Deezeren, Google Podcaston, iTunes-on, az Amazon Music-on és a GP Shop honlapján a rádióműsor menüpont alatt. Találkozzunk legközelebb is, egy hét múlva, ugyanebben az időben, itt a Max Rádióban. Sziasztok! Max Rádió.